A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a szem ablak és tükör a testben, fejlődéstani, anatómiai és élettani kapcsolódásai révén saját állapotán kívül számos a test egészével kapcsolatos információt szolgál. A klinikai vizsgálaton túl a ma lehetséges non-invazív képalkotó vizsgálatok igen nagy felbontásban mutatják meg az optikai, az idegi és az érrendszeri alkotóelemek állapotát. Témánk a szem és a mesterséges intelligencia. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető. Elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost, doktornő, kezeit csókolom. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és remélem, hogy mindenki elhelyezkedett egy jó hűvös helyen, megfelelő folyadék társaságában azért, hogy ezt a meleget ki lehessen bírni. És remélem, hogy arról, amiről ma fogunk beszélni, az nem lesz annyira unalmas, hogy a figyelmüket elveszítsük. Hát a felvetett téma ugye a szem és a mesterséges intelligencia. Arról már talán régebben is párszor szót ejtettünk, hogy a szem ablak a testünkbe, és mivel ez ablak, tehát átlátszó közegekről van szó, ezért úgynevezett nem invazív módon, tehát gyakorlatilag a szervezetre negatív hatást ki nem fejtő, fájdalmatlan módon optikailag vizsgálható egy csomó olyan alkotó eleme, ami betekintést enged a test belsejébe, mikrokozmoszába. És természetesen, hogy a modern technika, technológia az megengedi, hogy ezeket digitális képekként, jelekként, számítógépeken rögzítsük. Ezek az adatok feldolgozásra kerüljenek természetesen ismételten csak is számítógépekkel. Ezeket az adatokat újra kombinálhatjuk, különleges képeket, meg lehetőségeket kapva ezáltal. Ezeket tárolni is tudjuk azért, hogy későbbiekben ezek összehasonlítási alapot képezzenek akár az egyén számára, akár a diagnosztika számára. Statisztikában jobban tudunk akkor érvelni, és hát gyakorlatilag újszerű diagnosztikai, tehát kórismei mintázatokat ismerhetünk fel, és ez természetesen újles léptekkel fejlődik továbbra is. Na most ez a statisztikai feldolgozás és a mintázatoknak a megtalálásában segít tehát ez a digitális terület, és hát ugye most már nem mindenki számára ismert az, hogy ugye a mesterséges intelligenciát próbálják fejleszteni arra illetékesek, és hogy ezt próbáljuk felhasználni az orvostudományban is, úgy, mint korai kórismézés és követés, illetve bizonyos úgynevezett előrejelzés, tehát prognosztikai jelentőséggel bíró lehetőség. Ez a lehetőség ma már elérhető és intenzíven fejlődő. Természetesen még jobban megnöveli ezáltal, hogy mivel ablak a testünkbe, és nem csak a szemészeti betegségeket illetően, tehát a szemvizsgálatának a jelentőségét per egész orvostudomány megnöveli, és hát ilyen módon a kapcsolatok az egyes orvostudományi területek között egyre fokozottabbá, intenzívebbé is válnak. A jelenleg a mesterséges intelligenciának az orvostudományban leginkább, jelentősége leginkább a digitális képelemzésben valósul meg. A szemészet számos területén van képalkotás, attól kezdve, hogy elkezdtünk ugyebár színes szemfenéki fotókat készíteni, de nem csak szemfenékről, hanem a szem előső, előső területeiről, aztán ugye a szemfenékről, és aztán megjelent az úgynevezett optikai koherens tomográfia, röviden csak OCT, amely mellette még ugye ott van a látótérvizsgálat felvételei, vagy igen, diagnosztikai eleme, és ezekből mind jobban és jobban tudtuk megközelíteni a szemnek az állapotát, az esetleges betegségeket. Na most az, hogy ilyen nagy mennyiségű képi anyagot tudunk regisztrálni és megtartani, nagy segítséget nyújt nekünk a szűrővizsgálatok elvégzésében, ugye ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy a szűrővizsgálatok a korai diagnózis és a megelőzés kérdésében elengedhetetlenek, ez minden területére az orvostudománynak igaz. Természetesen, ha már valamilyen elváltozás van, akkor a nyomonkövetés mikroszkópikus szinten valósulhat meg ilyenkor. De ma már ez is bevett úgynevezett telemedicina, tehát egy másod, harmad, negyed vélemény is kérhető, hogyha vannak képek, és azokat el lehet küldeni, a mellékelve az elsődleges, másodlagos orvosi véleményekkel együtt, és akkor egy harmadik, negyedik szakember is el tudja mondani ezek alapján a véleményét. És hát ilyen módon egyfajta döntést támogató rendszernek bizonyul a mesterséges intelligencia.
Mai témánk tehát a szem és a mesterséges intelligencia. Doktornő, már elhangzott többször is az, hogy a szemünk nem más, mint egy ablak a testünkben. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, mintha egy kihelyezett agy lenne, legyen ez a mai medicina újabb, vagyis az első kérdése.
Igen, tehát azt előre bocsátom, hogy említettem azt, hogy ugye a szem egy csomó átlátszó optikai közegen keresztül kerül el egészen az idegi elemekig, és ilyen módon nem csupán csak egy fényképező kamera. Szöveti felépítése kapcsán és fejlődése, tehát az embriológiai, tehát méhen belüli fejlődése kapcsán is közvetlenül az idegrendszer alkotó idegrendszerből közül, tehát ugyanabból az, mondjam, az csíralemezből, tehát aki ezt mondjuk orvostudományon foglalkozik, tudja, mit jelent, azt jelenti, hogy ugyanabból az őssejtekből fejlődik ki a retina és a látóideg, mint az agy. És ilyen formán ezért is nevezhetjük kihelyezett agynak, mert hasonló elemeket tartalmaz, mint az agyszövet. Természetesen egyedileg kialakulva, mert itt benne van a szenzórium, tehát az érzékelőség kérdése az, hogy neki ott vannak a receptorsejtek, amelyeknek az adekvát, vagyis megfelelő ingere a fényet. Ez az agyban nincsen, fényérzékelő sejt nincsen, de az összes többi neurológiai része a retinának az a kihelyezett agy. Tehát beszéltem akkor a közös eredetről, az agy ugyanabból az embrionális szövetből alakul ki, mint a retina, vagy ideghártya, ami gyakorlatilag kinyúlik a koponyának ebbe a szögletébe, míg ugye az agy az bent marad a koponya belsejében. És hát vannak tények erről a kapcsolatról, tehát közvetlenül az idegek, ugye például a látóideg, ami közvetlenül a szemből egészen az agy különböző területein keresztül eljut a látókéregig, ugye ez a nyakszirti lebenyben található, és akkor azt kell tudni, hogy a látásunk viszont ott valósul meg, tehát egy hosszú idegi pályán keresztül a látás végül is az előzetes elemekből kialakul, de úgy, hogy az elsődleges látókéreg vesz ebben szerepet, és azon kívül csomó más része az agynak, tehát ez egy egész komplex idegi összreműködés. És ott van az érhálózat, tehát eddig beszéltünk az idegekről, ott van az érhálózat, amely itt élőben bizonyos mértékig, tehát nem a legkisebb kapilláris erek, azok nehezebben, de még azok is vizsgálhatóak. Egyébként a közepes kisereket tudjuk vizsgálni élőben mindenfajta beavatkozás, különösebb traumatizáló beavatkozás nélkül, és hát ez nagyon fontos az egész szervezet érállapotának a meghatározásában. Természetesen ezt ki is használjuk minden napokban, aki cukorbeteg tudja, hogy mindig szemfenékvizsgálat van kérve, a különböző kardiovaszkuláris, tehát szívérendszeri betegségbe szenvedőknek is általában időnként megkérik a szemfenékvizsgálatot. És természetesen azt is tudni kell, hogy a szem, mint elsődleges információfeldolgozó is, tehát nem csak egy rögzítő, nem csak egy olyas valami, ami lenyomatot kap a fény által, mert magában a retinában már ugye ott van a két, az első két neurónja a látópályának, és magában a receptorban is megtörténik a bejövő jelnek egyfajta csoportosítása, átrendeződése, elsődleges szintézise, és ez már valamelyest feldolgozva továbbítódik az agyhoz. És az, hogy ez a szervünk, ez a szövetünk, mint a retina, rettentő gyorsan reagál. Tehát nagyon gyorsan küldi a, lehet, ha egy optikai kábel sebességehez hasonlítani az idegi közvetítés sebességét, tehát az információ ilyen gyorsan ér el az agyhoz. Még azt is tudni kell, hogy tehát az agy az, ami felelős a látásért. Említettem, hogy a nyakszirti lebenyben alakulnak ki a képek, és ugyanakkor a szem, amint már említettem, nem csak rögzíti, a szem rögzíti, bizonyos módon picit alakítja a bejövő impulzust, de az igazi látás az agyban történik, ott valósul meg. És hogy ez miért fontos a mindennapokban? Hát azért, mert hogy mivel látjuk ezeket az idegi és ér elemeket, ilyen módon az agy állapotával, illetve a keringési rendszer állapotával kapcsolatos információkat szerezhetünk direkt módon. A szemfenékvizsgálatkor igaz, hogy látjuk mi is az ereket, de nem tudjuk olyan módon felmérni esetlegesen a többi idegi struktúrát, mint a képalkotó eljárások, erről majd később esetleg szóba kerülnek. De arra azt már megfigyelték, hogy bizonyos neurodegeneratív betegségekben, mint a demencia, az Alzheimer-kor, a Parkinson-kor, vagy a szkizofrénia, bizonyos stádiumaiban, vagy akár korai stádiumaiban az idegi struktúrák a retinában is sorvadást mutatnak, és gyakran ezeket korábban lehet kimutatni, mint addig, mielőtt ezeknek a betegségeknek a klinikai tünetei megjelennének. Mondjuk azt, hogy érdemes néha ellenőriztetni a szemünket, nem csak azért, hogy mondjuk egy szemüveg problémánk van, vagy erről szeretnénk megbizonyosodni, hanem azért is, mert az általános egészségi állapotunkról is fontos adatokat kaphatunk. Amint említettem, bizonyos neurológiai betegségek, a központi idegrendszer betegségeinek is vannak szemtünetei, a retina elvékonyodása, például megfigyelték ezt a különösen súlyos Parkinson-korban, ahol az agyi dopamin termelő neuronok már eleve csökkennek, hogy ezzel párhuzamosan vékonyodik a retina idegrost rétege is. És ez közvetlenül klinikailag nem annyira, inkább a képalkotó eljárással kimutatható.
Főorvosnő, a mesterséges intelligencia napjainkban az orvostudomány számos területén megjelent, és ezzel nem mondtunk újat, de ez hogyan, miként változtatja meg a személyzetet, és miben nyújt segítséget a szakorvosoknak?
Na most egy kicsit a mesterséges intelligenciáról, én nem vagyok ebben nagyon szaki, de amennyit én megértettem, azt próbálom visszaadni. Tehát ezek úgynevezett algoritmusokat használ fel. Ezek az algoritmusok természetesen mesterséges intelligencia nélkül is működnek, mert az emberi gondolkodás is ilyen, hogy próbál úgynevezett mintázatokat, törvényszerűségeket felfedezni az egyes változásokban vagy elváltozásokban. Na most az, hogy a számítógépes nagy mennyiségű adathalmaz kerül regisztrációra, illetve tárolásra és feldolgozásra, ezekben próbál ugye a gépi intelligencia bizonyos algoritmusokat megtalálni, akár egyszerű algoritmusokat, amit a gép még végrehajt, vagy komplex algoritmusokat kialakítani. Ezek önmagukban több egyszerű algoritmusból épülnek fel, és hogyha ezek elég pontosan írják le a jelenséget, a mintát, a változást, akkor nagyon jól használhatók bizonyos döntési mechanizmusokban. Na most esetünkben ez arról szól, hogy a teljes mértékben emberi kéz, úgy mondjam azt, hogy kézi vezérlésű információ feldolgozástól számítva különböző ilyen algoritmus felállítások nyomán eljutunk oda, hogy nem szükséges annyira az emberi, akár orvosi közreműködés egy bizonyos diagnosztikai felvétel után ahhoz, hogy bizonyos dolgokat mondjuk úgy, hogy ez a mesterséges intelligencia megállapítana, tehát bizonyos dolgokat diagnosztizálna magyarul. Természetesen még nem kell arra gondolni, hogy ez egy ilyen science fiction, mondjam azt, hogy ránézek, és vagy háttal állok, és megmondom, hogy ez van, tehát nem, ez nem így történik. Viszont mégis, hogyha ez jól építkezik, jó algoritmusok kerülnek bele a kalapba, akkor nagyon jó következtetésekre lehet jutni, és kevesebb fáradtság, és illetve kevesebb hiba lehetőség van, mert gyakorlatilag ugye az ember az ember, tehát itt a humán tényezőt mindig fel kell, tehát el kell ismerni, hogy ott van a fáradtság, ott van az esetleges felületesség, és akkor elnézünk bizonyos dolgokat, míg hogyha a gépbe be van táblálva, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt meg kell nézni, ő biztos, hogy meg fogja nézni, ő nem tud ebből kilépni. És ilyen módon akkor mondjuk azt, hogy bizonyos módon hát behatóban lesz feldolgozva az adathalmaz, illetve hát emberi aggyal nem is tudunk bizonyos dolgokra, mondjam azt, reflektálni, mert nem kompjúterre a fejünk. Na de azért van itt a mi agyunk, hogy ezt kitalálja, hogy akkor ezt helyettünk végezze el a gép. Mondjuk azt, hogy olyan 1990 óta kezdett ez a mesterséges intelligencia úgy előtérbe kerülni. Természetesen voltak neki különböző szintjei, először volt egy ilyen úgynevezett gépi tanulásnak nevezett valami, amikor oda jutottak el, hogy nem kell mindent az ember, tehát a vizsgáló vagy a feldolgozó önmaga kézileg elvégezzen, hanem a gép már önmagától bizonyos dolgokat analizált a felvett adatok alapján. Na most, ha voltak mintapéldák, amikhez hasonlíthatta, akkor önmagát fejlesztette, és ez a gépi tanulás, amelynek egy alapját, tehát ahogy összeállították, az nagyon is hasonlította az emberi agy működéséhez, a neurális hálózat működéséhez. Ezt el is nevezték mesterséges neurális hálózatnak. Természetesen, tehát innen látszik az, hogy gyakorlatilag a természetben minden megvan, csak ezt le kellett képezni egyfajta, tehát nem természeti környezetbe. Tehát az emberi agyműködését utánozta gyakorlatilag ez a fajta, hát egyrészt tanulás, meg másrészt az önfejlesztés. És akkor a gyakorlatilag mesterséges, tehát ez a mély tanulás során egy vagy több algoritmus betanítása történt meg. Természetesen ezt mind lehetett javítani, fokozni, több helyről, több mindennel összevonni, és akkor hát itt volt felügyelt működés, kevésbé felügyelt működés, és végül is eljutottunk egy lépéssel előbbre a mesterséges intelligenciához, amely arra képes, hogy osztályozom például betegségeket stádiumai szerint, vagy típusa szerint, vagy szűrést végezzen. Ugyanakkor képes bizonyos kóros elváltozásokat észlelni és osztályozni. Most például beszélek az én területemről, a retinából, hogy van folyadék, vagyis ödéma a retinába, vagy vérzés, vagy nincs. Hogy néznek ki az erek? Leválasztva az, hogy ez most artéria vagy véna. Különös tekintettel analizáljuk ugye általában a fóveát, vagyis hát az éles látás területét, ami egy igen kicsi, nagyon komprimált, de nagyon jelentős terület, tehát egy olyan fél egy milliméter átmérőben helyezkednek el a legértékesebb sejtjeink, ahol kezdődik a látásunk. Azon kívül ugyancsak más érelváltozásokat is tud észlelni, a mikroaneurizmákat, ami azt jelenti, hogy a kicsi erek, vagyis a kapilláris erek falának a kiboltosulása, ez igen gyakori például a cukorbetegségben. Vagy egyéb elváltozások, a kis dudorkák, amiket drúzeneknek nevezünk, amik például az időskori retina degenerációban jelentkeznek. Tehát ezeket ő fel tudja ismerni, tudja osztályozni, megjeleníti, hogy mennyiségileg mennyi van, hol helyezkednek el, tehát ilyesmire képes, amit mondjuk mi is tudunk csinálni, csak rettentő időigényes. A harmadik dolog, hát az, hogy előrejelzi az esetleges betegségnek a... Tehát lehet, hogy még a páciens nem panaszkodik róla, a klinikai adatok is meglehetősen jók, mégis amikor megnézzük a képalkotó eljárások eredményét, akkor bizony látunk egyet-kettőt, hogy ez a betegség az előre haladt, vagy jó volt a kezelés, amit adtunk, nem volt jó a kezelés, amit adtunk. Itt most csak egy példát mondanék, ami ugye most nagy gyakorlat. Az időskori makula degenerációnak van egy nevezett nedves formája, és ami azt jelenti, hogy ödéma képződés vérzéssel jár. És van egy kezelés, egy injekciós kezelés, amit egy megfelelő protokoll szerint, de többször kell szembejutatott, tehát injektálva szembejutatott gyógyszerrel kezelni. Na most, ha ez olyan jó lenne, idézőjelben, hogy véglegesen megoldaná a dolgot, jó lenne, de nem így történik, és akkor gyakorlatilag állandóan ezzel a speciális képalkotó eljárással kell figyeljük a szemfeneket azzal, hogy tudjuk azt, hogy most ez a betegség hol áll, mit kell csinálni, vagy mit nem kell, vagy egyáltalán nem kell semmit csinálni, csak megfigyelni, mondjuk. Tehát még egyszer elmondanám azt, hogy a szemészetben ez gyorsabb szűrést jelent, pontosabb diagnózist, és teljesen személyre szabott kezelést mindezek által. Tehát azt kell tudjuk, hogy a részletes szemfotók készülnek, és akkor az okos programok ezt másodpercek alatt elemzik, és gyakorlatilag korai stádiumban észleljük, még akkor is, amikor a páciensnek klinikai tünete még nincsen, de esetlegesen látásmentő lehet ez a korai diagnózis. Amíg még fontosak, hogy az elváltozások nem csak szemészeti elváltozások, beszéltünk a cukorbetegekről, tehát nagyon gyakran van az, hogy hosszan tartó cukorbetegség, vagy nem jó kezelt cukorbetegség esetén megjelennek az első, vagy aztán a fokozottabb ér- és retina elváltozások, az úgynevezett diabéteszes retinopátia, ezeknek a szűrése, követése hasonló módon esetleges injekciós kezelése kapcsán ugyancsak ilyen követésre van szükségünk. Hasonlóan a modern zöldhályok követés feltételezi azt, hogy bizonyos vizsgálatokat ismételten, tehát mondjuk évente, két évente, vagy ahogy az orvos jónak látja, tehát azt szerint lekövessük akár képalkotó eljárással, akár látótérvizsgálattal. Nagyon fontos szerepe van még a mesterséges intelligenciának a műtéti tervezésekben. Lásd, szürkehályog műtétnél mindig van egy úgynevezett műlencse tervezés. Ennek is vannak nehézségei, de hogyha elég jók a mesterséges intelligenciának az algoritmusai, akkor sokkal páciensre szabottabb és sokkal jobban, pontosabban lehet ezt a műlencse választást megejteni. Helyenként akár a szemüveg, a szemére szabott szemüveg, illetve hát optikai lencse tervezésben is használják, tekintve, hogy bevezették sok millió embernek a különböző szokásait, elvárásait, és ennek alapján olyan multifunkcionális, multifokális szemüvegeket lehet tervezni, amely tökéletesen illeszkednek a viselőinek az elvárásaihoz, szemmozgásokhoz, stb. És hát a betegségek előrejelzése, amint már említettem, bizonyos neurológiai betegségek, mint a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, az Alzheimer-kor, tehát ezeknek az előrejelzésében is segítnek ezek a képalkotó eljárások, amelyeket aztán természetesen a mesterséges intelligencia segítségével dolgozunk fel.
Vendégünk dr. Ellekes Ella Mária szemész főorvos, témánk a szem és a mesterséges intelligencia. Főorvostő, a következő percekben beszéljünk arról, hogy milyen szembetegségek felismerésében a leghatékonyabb a mesterséges intelligencia. Például gondolunk itt arra, hogy képes-e olyan apró elváltozásokat is észrevenni, amelyeket az emberi szem könnyebben elkerül.
Hát igen, itt rögtön ezt pontoznám ki a második részét a kérdésnek, hogy az emberi szemnek megvannak a maga korlátai, tehát nem vagyunk mikroszkóp szemüveg, ha bár a hagyományos klinikai vizsgálatban is úgynevezett biomikroszkópot használunk, tehát rendes fény, van egy fényforrás, ugye, amit egész keskenyen, vagy nem keskenyen, ahogy akarjuk, be tudjuk rá, vagy be tudjuk vetíteni a szembe, és hát egy mikroszkóphoz van kapcsolva, hát a mikroszkóp ugye az felnagyít dolgokat, de nem tud olyan szinten felnagyítani, vagy megmutatni, mint ahogy képes egy lézerfénnyel működő, egy és fél-két mikron felbontású lézerfény, egy ilyen vörös közeli lézerfény. Na most ezt ne is várja el senki. Persze vannak, ugye a leíró orvostudományban és a klinikumban megtanultuk, hogy mire kell figyeljünk, és hát ugye régebb volt, amit csak, hogy mondjam, korbonctani, korszövettani vizsgálata lehetett kimutatni, mert akkor az volt elérhető, na most természetesen ezt élőben nem lehet megcsinálni, csak hogy hát így fejlődött a tudomány, és így fejlődött az úgynevezett patológia, hogy hát ugye azért voltak korszövettani feldolgozások, és abból tudták, hogy ez történik, vagy az történik a retinában, a látóidegben, a szemben. Na, de hát ezt élőben nem mindig lehetett lekövetni. Hát ehhez képest ez egy más világ, tehát mondom, hogy élőben mindenfajta károsodás, károsító hatás nélkül a paciensnek legkisebb diszkomfortot okozva, maximum annyi, hogy kicsit fényes a dolog, de rövid. És természetesen ami kell hozzá, hogy azért a török közegek meglehetősen átlátszóak legyenek, mert ugye ez a fénysugár be kell jusson a retináig, illetve vissza, ha nem, akkor igazság szerint megáll az előső részeken, a szaruhártyánál, meg a szemlencsénél, vagy az előső csarnoknál. Ez is óriási jelentőségű, mert onnan is olyan információkat kaphatunk, amit eddig mondjuk optikai egyéb dolgokkal meg tudtunk közelíteni, de azért annyira nem, mint ahogy ezzel tudjuk. Azt is el kell mondjanunk, hogy nem vagyunk robotok, van fáradás kérdése. Na most figyelmetlenség is van természetesen, ez nem mentesíti az embereket, de ahhoz képest, hogy van egy gép, ami lefényképezi, kimerevített képet ad, és akkor te azt nézed meg, és annyiszor nézed meg ahányszor kell, és a páciens nem kell visszaültetni, még egy fél órát a szemébe vetíts fényt, tehát ilyet nem is lehet, mert egyik se viseli el, és inkluzív a vizsgáló se viseli el, mert én el szoktam mondani a pácienseknek, hogy én is ugyanabban az erős fénybe kell belenézek, tehát a szemünk mindenképpen egy idő után felmondja ennek kapcsán a szolgálatot. Ehhez képest akkor a képalkotó eljárások, amint mondtam, hogy igen nagy felbontással, igen gyorsan, igen sok információt adnak a szemnek a legkülönbözőbb területéről, tehát ezt nem lehet, mondjam, összehasonlítani azzal, ami eddig csak a klinikum jelzett. Na most ez is adta azt, hogy egy csomó olyan betegséget, amiről hát tudtunk, mert mondom, leírta a korszövettan esetlegesen, de ezt élőben tudjuk diagnosztizálni, megtalálni, látni, és természetesen, hát, hogyha van rá lehetőség, akkor valamilyen fajta kezelésnek és követésnek alávetni ezt a helyzetet. Na most említsem meg ezeket a bizonyos vizsgálati eszközöket, ott van az okuláris koherens tomográfia, amelyik mondtam, hogy egy alacsony, tehát közel vöröshöz közeli színű koherens sugarakból, tehát gyakorlatilag lézerfényből áll, ami nem károsítja a szemet, ami persze egy elmegy egészen a szem belsejéig, egészen, sőt, még a retina alatti réteget, tehát magát az érhártyát is fel tudja térképezni, aztán visszajön, és ezt a visszajövő sugarat, hát bizonyos fizikai módszerekkel, úgynevezett interferencia analízissel, tehát mélységekben, úgymond rétegekben, azért tomográfia, mert réteg felvételeket tudunk, tehát rétegeket tudunk értékelni, és természetesen, hogy ezt a visszajövő jelet, ezt aztán a számítógép minden irányból, tehát, hogy most lineárisan, 3D-be, elforgathatva, színekbe, ilyen színbe, olyan színbe, tehát ami segít természetesen, ez nem egy játék, mint a számítógépes játékok, hogy ott mindent megvalósítható, ezeknek van értelme, tehát ilyesmit tudunk ezekkel megállapítani, ott van az angio-OCT, ami pedig ugyan hasonló elveken alapszik, de ő arra áll rá, hogy ami mozog a szemben, azok a kapillárisban levő, vagy az erekben levő véráram. És akkor ő minden többi képet kizár nagyjából, csak megmaradnak az egyes rétegek, a különböző szinteken levő nagy és kisebb erek, tehát kapilláris ereknek az ábrázolása a képen. Tehát úgynevezett szubsztrakciós kép, kiveszi a többi képet, és csak ott, ahol mozgás volt, ahol, illetve pont azt kirajzolja azokat a területeket, ahol kellene legyen mozgás, de nincsen, tehát ott azt jelenti, hogy ott nem kering a vér, vagy kevesebb vér kering, és ez az úgynevezett keringési szegénység, vagy iszkémiás terület, ami nagyon lényeges. És ezt régebben is tudtuk vizsgálni, de ahhoz már egy kicsit invazívabbak kellett legyünk, mert olyan akkor festékanyagot kellett vénába fecskendezni, és megfelelő szűrőkkel ellátott biomikroszkópos felvételeket készíteni, megfelelő időpontokban, ahhoz, hogy egy sorozatkép alapján lássuk, hogy hogy telődnek fel az erek, illetve hogy nem telődnek fel a különböző mélységben levő erek. Tehát ehhez képest ezt kiváltja az angio-OCT. Megemlíteném még itt az optikai biometriát, ami szintén lézersugárral működik, és hát feltételezi azt, hogy az előső rétegek, az átlátszó rétegek valóban átlátszóak legyenek, de egy olyan pontos méréseket engedélyez, amelynek alapján nagyon pontosan lehet például gyerekeknél most már ugye követjük a rövidlátás kialakulását, illetve annak fejlődését a szemtengelyhossz mérésével, illetve a szürkehályogos műtéteknél a műlencse tervezés is ezeknek a méréseknek az alapján történik meg igen nagy pontossággal. Na most, hogy természetesen ezt már említettem, hogy egyre bonyolultabb és bonyolultabb programok, illetve hát ilyen mesterséges intelligenciával tetézett programok dolgozzák fel. És hát, amint említettem, hogy itt megvan az, hogy tárolható, újra nézhető, újra végezhető, összehasonlítható, tehát ez nagyon-nagyon sokat jelent. Na most, hogy mérjük azt, hogy milyen betegségek? Hát gyakorlatilag ugye, ha az előső pólusát, tehát a szem előső részét nézzük, ugye a szaruhártyának a különböző betegségei, például a keratokónuszt is szoktunk mérni, ami azt jelenti, hogy a szaruhártyának ez egy genetikai betegsége, és haladó jellegű, és hát az oda irányul, hogy például a szaruhártya egészen elnyúlik, és akkor ezt nem szabad megvárni, de egy korai diagnózis lehetséges, például a biometriának egy bizonyos programja pont ezt méri fel, hogy van lehetőség, vagy mennyi a százalék az aránya, a lehetősége annak, hogy valakinek van ez a keratokónusza, vagy nincs. Tehát korai diagnózis az azt jelenti, hogy vannak beavatkozási lehetőségek egy nagyon elhanyagolt esetben, amikor már klinikailag is látjuk, akkor már más lehetőségek vannak, de nem olyan jók, mint az első lehetőségek. A szaruhártyának a vastagsága, itt például a glaukoma követésben, például a szaruhártyán mérjük a szemnyomást, és a vastagságmérés az fontos, mert azt szerint kell módosítani a szemnyomás mért értékét. Az előső csarnoknak a méretei például, hát ugyancsak szűkzugú glaukómánál, bizonyos más betegségeknél, az irisznek a betegségeit is nagyon jól tudjuk látni. Az irisz ez a szivárványhártya, ami a szemszínét adja. A szemlencsét is esetenként fel lehet, habár nem erre, de ezt is nagyon jól lehet megjeleníteni, ha eléggé átlátszó. És azon túl ott van ugye az üvegtest, az eléggé átlátszó kell legyen ahhoz, hogy elérjünk a retináig. Na most a retina, habár egy nagyon vékony, a legvastagabb helyen is egy olyan 1/3 milliméter körül van, akkor is 10 rétegből áll. Na most tessék elképzelni, hogy 10 réteget, nekem hát 10-et, de abból, tehát szinte mindegyiket lehet látni ezen a felbontáson, és az alatta levő érhálózatot vagy koroidát is lehet látni. Abban az esetben, ha mondjuk, igen, tehát, hogy az optikailag valamennyire átlátszó. És ilyen szempontból az összes retina betegség lehet az örökletes betegség, szerzett betegség, életkorhozta betegség, beszéltünk a cukorbetegeknek a követéséről, az időskori makuladegeneráció, egyéb más retina, tehát például van ez az epiretinális membrán, ami húzza a retinát, makulajukat okoz, nagyon jól megjeleníthető. Az is megrejtett, hogy az elváltozások a retinának melyik rétegében vannak, mert ugye van a receptor réteg, és vannak a neuronális rétegek. Beszéltünk arról, hogy a neuronális rétegek, amik legbelül vannak a szem belseje felé, azon nagyon gyakran kapcsolódnak általános neurológiai betegségekhez, és akkor hát ilyen módon az ember elkezd gondolkozni, hogy ha nem ez, nem az, nem amaz, akkor mi az? Természetesen el kell küldeni ilyenkor interdisziplináris vizsgálatokra, a neurológus meg, hát egyéb, amit még gondolunk, feltétlenül szóba jön, hogy meg kell nézze a beteget. Természetesen ott van a látóideg, az ugye annak az egyik nagy nyavajája a zöld hályog, mert a zöld hályog nem zöld és nem hályog, hanem egy olyan tünetegyüttes, ami magas szemnyomással jár, néha nem, de legtöbbször igen, és végső soron a látóideg sorvadásához vezet. Ilyen módon a látóideget nagyon jól tudjuk felmérni, mennyi a rost réteg benne, tehát mennyi az idegrost, hát most nem szám szerint, de vannak bizonyos méretek, ami a bizonyos változások jönnek létre, azt tudni kell, hogy ami van, abból több nem lesz, csak esetleg kevesebb. Na, ezt az esetleg kevesebbet szeretnénk elkerülni. Mindenfajta látóidegbetegségnél, akár most beszéltem a zöld hályogról, de vannak más degeneratív vagy éreredetű látóidegbetegségek. És ezeket nagyon jól le lehet követni. Hát nagyjából így nagyon sumásan felsoroltam akkor a betegségeket is, amik ehhez kapcsolódnak.
Köszönjük szépen, folytatjuk a beszélgetés zene nélkül. Kedves doktornő, a következő percekben, vagyis a megmaradt percekben beszéljünk a modern szemészeti vizsgálatatta szemléletváltásokról.
Amint említettem, hogy ezek a vizsgálatok, mint az optikai koherens tomográfia, vagy a hozzá hasonló a működési elven alapuló angio-OCT, tehát az erekre vonatkozó vizsgálat, vagy ez a lézeres optikai biometria, ezek mind olyan dolgokat hoztak be a szemészetbe, amit mondhatom, bátran mondhatom azt, hogy akár a felfogásunkban és a kezelési irányelveinkben is úgynevezett szemléletváltást, tehát paradigmaváltást hoztak be. Említettem azt, hogy ez egy teljesen fájdalommentes, teljesen ártalmatlan vizsgálat, megismételhető, és mikroszkopus pontossággal ad információt például a retina egyes rétegeiről, a szem belsejéről, a látóidegről, vagy akár a szem előső felszínéről, ahogy az előbb is ezt részletesebben leírtam. Tehát mondtam azt, hogy az okuláris koherens tomográfia egy infravörös lézerfénysugár működik, amely végigpásztázza a szemfenéket. Most ez a végigpásztázás egy óriási sebességgel történik, és nagyon-nagyon-nagyon sok képet készít, rétegfelvételt, mert ezért tomográfia, tomosz az ugye hát réteget jelent, és akkor ezeket pedig a számítógép összerakja, és akkor 2D-be, két dimenzióba és 3D-be kapjuk meg, rekombinálva ezeket a területeket a képformájában természetesen. Most ez a, hát egy kicsit itt fizikázunk, hogy ez a fény a lábakot, tehát át kell haladjon a szemnek a különböző átlátszó szövetein, és el kell érjen, hát legelős, mindenről vissza tud valamennyi verődni, és a többi tovább halad, és mindenhol, ahol rétegváltás történik, gyakorlatilag ezt a képen meg fog jelenni. Ezért mondtam azt, hogy akár az ultravékony retinának a 10 rétegét is külön meg lehet különböztetni. És így akkor a, tehát vastagságot tudunk nézni, egyes rétegeknek az különböző elváltozásait, például ödémát, vérzést, atrófiát, vagy esetleg bizonyos sejtrétegek eltűnését tudjuk megfigyelni. A retina alatt úgynevezett kis dudorok, ezek az úgynevezett drúzenek megjelenését tudjuk megállapítani, ami rendkívül fontos például a makula, tehát a retina időskori degenerációjának a korai diagnózisához. És természetesen beszéltem a látóideg állapotáról is, ahol a látóideg körüli idegrost réteg vastagság mérése az számottevő, tehát talán az a legjelentősebb akár feltérképezési és követési módszer egy csomó látóideget érintő betegségben, hát köztük elsősorban, ami a leggyakoribb a zöld hályog. említettem azt, hogy óriási a felbontó képesség, tehát 1,5 mikron, tehát azt kell elképzelni, hogy nem is tudom, hogy magyarázzam meg, hogy az mennyire kicsi. Tehát a receptorsejtek, na most persze itt is géptől függő, mert például akár lehet ennyi is, de például az én gépem, amivel dolgozok, az 8 mikron felbontású. Azt kell tudni, hogy a receptorsejtek szélessége kb. 2 mikron. Tehát nem épp sejt, de szinte sejt szinten láthatjuk az elemeket ott és az elváltozásokat. Azelőtt voltak az ultrahangos vizsgálatok, na most az ultrahangnak az volt a bizonyos előnye az, hogy az átlátszatlan közegen is áthalad, és ezt mai napig is ezt az előnyét megtartotta, tehát bizonyos dolgokban, amikor az első része a szemnek, az optikai közegek valamilyen oknál fogva borúsak, akkor ultrahangot kell alkalmazunk, de a felbontó készsége, meg az ilyen, tehát információ, mondjam, amiről információt tud adni, az messze nem ott van, mint a lézerfény által szerzett információ. Mivel igen, nagy a felbontás, ezért az ábrázolt kép, abban lehet bízni, tehát, hogy az úgy van. És nagyon sokszor ide visszatérnék arra, hogy ez miért jelentős, nem csak szemészeti szempontból, azért, mert például a retina elvékonyodása, különösen a belső rétegekben, ahol az idegsejtek helyezkednek el, az gyakran összhangba áll az agytérfogatának a csökkenésével bizonyos betegségekben. Például szklerózis multiplexben, ahol például bizonyos területeken agyi atrofia mérhető, figyelhető meg, ott természetesen másképp alkotó eljárások, főleg ez a Réméné vagy MRI típusú képalkotó vizsgálatot szoktak elvégezni. Na most azt is tudni kell, hogy a szklerózis multiplexben nagyon gyakran van az úgynevezett retrobulbáris neuritis, ami azt jelenti, hogy látóideg gyulladás, ami nem a szemben, hanem a szem mögött zajlik. Ennek is megvannak a maga tünetei, és hosszú távon, néha tünetmentesen gyógyul, tehát tünetmentesen ez úgy értendő, hogy a páciensnek nagyon rossz látása lesz, aztán visszanyeri a látását, de ha megcsináljuk az OCT-t, ott biztos mindig nyoma marad, mert valamennyi idegrostot veszít, és akkor ilyen szempontból kimutathat, hogy igenis van egy maradványállapot, csak még nem jelentkezik a páciensnek a látási funkciójában. Ismételem azt, hogy ez fájdalommentes, és semmilyen veszélyt nem jelent a páciensek számára. 10-15 másodperc alatt meg lehet ejteni egy-egy képet, és természetesen, tehát esetenként kell pupillát tágítani. A másik ilyen vizsgálati lehetőség és eszköz, amint említettem, az az angiográfiás optikai koherens tomográfia, ahol ezeket az előbb említett rétegeket, tehát ami nem mozdul, gyakorlatilag azt kiveszi a képből a gép, na már itt is kell ugye egy okosság benne legyen, tehát ez is a mesterséges intelligenciának a hozzáadott tulajdonsága, hogy megtartja azokat a képi elemeket, amelyekben mozgás észlelhető, tehát természetesen hol észlelhető mozgás, az erekben. És ott van akkor a retinának az erei, ott van, abban is van felszínes és mély érhálózat, ott van az érhártya, a retina alatti érhálózat, és arról is nagyon jó képeket lehet, tehát rétegesen adja meg szintenként, hogy hogy áll az egyik, a másik és a harmadik érhálózat. Ennek van jelentősége például a cukorbetegekben, vagy más vaszkuláris eredetű betegségekben, például a retinának vagy a véna, tehát centrális véna elzáródás, vagy centrális artéria elzáródása esetén, illetve hát makula degenerációban esetleg, ha kíváncsi vagyunk, ha bár ott már úgy is tudjuk, hogy gyakorlatilag ott keringési probléma van, de ez is bizonyítható. Természetesen cukorbetegeknél, előre haladott cukorbetegeknél, ahol különböző érelzárodások vagy érelváltozások vannak, mint az úgynevezett mikroaneurizmák, tehát az érfal kiboltosulások, illetve kis vérzések jelentkeznek, na hát ezeket, vagy ödémák is, egyaránt ezeket nagyon jól fel tudjuk mérni, angio-OCT segítségével is, nem az ödémákat, hanem az érelváltozásokat. Természetesen ezt a felmérést áttehetjük a látóideg környékére is, ugyanúgy a zöldhályogos betegnél észlelhető az, hogy az az érkoszorú, ami a látóideg kezdetét látja el, előre haladott zöldhályogos betegeknél az az érkoszorú sorvad hiányos lesz, ami megmagyarázza gyakorlatilag, hogy gyakorlatilag vaszkuláris komponense is van, akár a zöldhályognak, vagy akár az általános érállapot kapcsán kialakuló iszkémiás, tehát keringési jellegtelenség miatt kialakuló látóideg elváltozásokban is ez kimutatható. Sajnos az idősödő életkorra ez elég, vagy egyre gyakrabban figyelhető meg. És természetesen nyomon követhető, mert ugye az ember próbál kezelést végrehajtani, amennyiben lehetséges, akkor ugye szeretnénk látni, hogy mi annak az eredménye. Hát igen, még a biometriáról szeretnék valamennyit mesélni, tehát ugyanúgy optikai biometriáról van szó, tehát fényhullámok, koherens fényhullámok azok, amiket beküldünk ugye a szembe, és ez is minden egyes rétegről minden egyes rétegváltásról visszaverődik. Erről beszéltem például a keratokónusz diagnózissal, ami a szemfelszín és a szaruhártya felszíne és a hátsó felszínén visszaverődő kép alapján történik például, és kiszámítható természetesen egy csomó távolság, emiatt mondtam, hogy a műlencse tervezésben van nagy szerepe. Emellett, hogyha a közegek nem áteresztőek, akkor ugye a hagyományosabb ultrahangos biometriára kell áttérni. Ez is hasonló módon meg tudja mérni a különböző távolságokat, csak nem esetlegesen nem annyira pontos. És amint említettem itt a biometriánál, hogy a tengelyhossz mérése az nagyon fontos a korai, gyerekkori rövidlátás megjelenésekor, tehát mind diagnosztikai elem, illetve annak az előrehaladását a követésében.
A medicina végéhez közeledünk. Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Hát, tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdésekre, az elkezdett témánkat, a kérdésekkel várva a válaszokat, hát egy hét múlva még folytatjuk.
Hát igen, valóban elég sok minden még vár megbeszélésre, és remélem, hogy lesz rá érdeklődés is.
Egy hét múlva tehát ugyanitt. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. A medicina szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!